Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Hegyi Barbara színművészt. Szia, örülök, hogy jöttél.
Szia.
Ármány és szerelem a Víg Színházban. Ugye március 9-én volt a darab bemutatója. Egy grúz rendező, Dávid Dojasvili rendezte. Egészen más az eszköztára, a formanyelve a egyébként világhírű grúz rendezőnek, de ti már ismeritek őt, hiszen a Sirályt is rendezte.
Nekem még ez volt az első alkalom, hogy dolgozhattam vele, de a színházban ez a második rendezése. Ő rendezte Csehov Sirály című darabját 3 évvel ezelőtt, és most újra visszajött Schillerre, és nagyon örülök, hogy módomban volt kipróbálni az ő munkamódszerét, ha lehet ezt mondani, egyáltalán az ő világlátását. Nagyon különös volt, és nagyon boldogok voltunk, hogy együtt csinálhattuk ezt az előadást.
Mi jellemzi az ő munkamódszerét? Hogyan dolgozik? Milyen instrukciókat ad?
Maga az elemzés nagyon különös, ahogy ő elkezdi elemezni az eseményeket, a történeteket, a karaktereket, illetve ahogy veled együtt, illetve a színészekkel együtt próbál megfejtéseket találni bizonyos karakterre, vagy eseményre. Együtt találjuk ki, de nagyon jól vezet bennünket, hogy ő merre vinné, vagy ő azt gondolja, hogy ez most ma egy erősebb vonal lenne. Tehát például az Ármány és szerelemnél mondjuk úgy kezdődik a mi előadásunk, hogy megy egy szerelmi jelenet, miközben a szülők aggódnak, hogy mi fog történni az ő lányukkal. Ez a Schillernél is persze
így
van.
Kezdődik.
Hát igen, csak hát hogy azért ez hogyan történik a valóságban, hogy mondjuk rajtunk egy kamera van, Rudolf Péter játsza Millert, és én játszom a Millernét, és Márkus Luca és Medvecki Balázs játsszák a főhősöket, Ferdinándot és Luizét.
A fiatalokat.
A fiatalokat, és ők fönt a színpadi részen egy erős szerelmi életet élnek, egy nagy zenével, és közben mi a pincében, lent a forgó alatt aggódunk, ami ki van vetítve kamerával a nagy színpadon egy vetítővászonra. Szóval, mert bár a Schiller ezt írta meg, de hát egészen másképpen történik.
Aha. És mit szimbolizál a pince?
Hogy ezek szegények, ezek nem jó módú emberek, de azt találta ki, hogy egy bohém család legyen, tehát egy bohém zenész család, ahol mindent megtesznek a gyerekükért, de egy liberális, megengedő család, ahol mindent a gyerekekért gondolnak tenni, és ebben a szellemben nevelkedik Miller Luise. És tehát azért mondom, hogy ez így a Schillernél nem fogalmazódik meg, de így a mai néző viszont nagyon jól el tudja helyezni őket. És így, hogy mi lent a pincében vagyunk, őrült távolság van a hatalom és az előkelőségek és a polgári személyek között.
Uh-huh. És hát nagyon mai.
Hát pont ezért, mert olyan eszközökkel dolgozik a Dojasvili, ami nagyon közel hozza. Tehát a fiataloknak nagyon könnyű lesz ezt így elhelyezni, hogy végül is mi történik, hogy mit jelent ténylegesen a szerelem. Nem csak beszélnek róla, hanem nagyon erősen látszik is egy nagy szenvedélyes szerelem, nagy zenékkel, nagy mozgással, akár a jelmezben is. A főszereplőkön egy átlátszó, mint egy tül ruha van, ami teljesen átlátszóvá teszi őket, tehát hogy mennyire kiszolgáltatottak ők a saját szerelmükben. Nagyon sok asszociációra ad lehetőséget, a díszlet is, a jelmezek is, és maga a játék is. Ami megszületett az előadásban.
A pince, az nem lehetséges, hogy valahol a tudattalan tartományát, vagy a régi ócsdi elveket szimbolizálja?
Nem. Egyáltalán nem. Itt kifejezetten a társadalmi különbségre. Sőt, mi nem is vagyunk ózsdiak, akik lent lakunk a pincében. Nem, hanem mi vagyunk a haladók. Hanem ezt a távolságot, azt a gazdasági, illetve rangbéli távolságot jelzi, ami a két szerelmesek között. Fennáll.
Szóval akkor ti egy liberális pár.
Mi egy abszolút szülő. Megengedő család vagyunk, bohémek és jókedvűek, és ez kérte is a rendező, hogy az elején ez legyen nagyon hangos, nagyon vidám, nagyon felszabadult, pont azért, mert az első jelenet után ez soha többet nem üti fel a fejét.
Köszönöm szépen.
Igen.
Hegyi Barbara a vendégem, jövünk mindjárt vissza. Az Intermezzo vendége Hegyi Barbara, színművész, Schiller, Ármány és Szerelem című művéről beszélgetünk, amelyet a Vígszínházban lehet megnézni Dávid Dojasvili rendezésében. Klasszikus darabról van szó. Klasszikusok színrevitelénél mit gondolsz egy mai kortárs rendező? Milyen szempontokat vesz figyelembe, illetve Dojasvilinél te mit tapasztaltál?
Hát mindenképpen az érvényességét. Tehát nyilvánvalóan mindenkinek az a legfőbb célja, hogy ezeket a nagyívű örök igazságokat mai nyelven a mához szólóan, és mondjuk tehát nagyon erősen számít az előadás a 18 évesekre. Egyrészt, mert kötelező olvasmány, tehát a Schiller, egyáltalán a német irodalomnak ez mondjuk egy azt hiszem a kötelező olvasmányok közé sorolt, de hát nekünk feltétlenül az volt még gimnáziumban. De hogy az a korosztály is bevonódjon, és eljöjjenek színházban megnézni, hogy nem valami poros, régi, klasszikusan megcsinált előadás, ahol hosszan nagy tirádákat mondanak a szereplők, hanem azt akartam mondani, hogy egy kicsit közelebb hozza, nem, sokkal-sokkal közelebb hozza ezt a kort, illetve magát a problematikát, hogy mi van akkor, hogyha igen, ahogy a hatalom közbeavatkozik, vagy a szándékok ütköznek. Egy nagy szerelem, amiben van egy nagy távolság, egy nagy társadalmi különbség, ez lehet anyagi különbség is, ez most is fennállhat. Szóval, hogy akkor mi történik, hogy élik az emberek az életüket, hogyan teszi tönkre őket a hatalom, vagy hogyan teszi tönkre őket egy másik ember szerencsétlensége. Itt van egy titkár, aki a miniszter titkára, aki szemet vetett erre a lányra, erre a bizonyos Louise Millerre, aki a zenésznek a lánya, aki szerelmes Ferdinándba, a miniszter fiába. És ez egy olyan féltékenység, és a féltékenység kapcsán olyan tervet eszkalál, hogy ebbe gyakorlatilag mindenki belepusztul.
A szenvedélyesség, a nagy érzelmi amplitúdók, azok erőteljesen jelen vannak ebben az előadásban.
Általában a színházban. A színház mindig akkor jó, hogyha ezek a nagy amplitúdók megjelennek, és mindenkinek igaza van a saját maga szempontjából. A jó drámák ilyenek. Ez például egy elég jól megírt dráma, és így nagyon jól és nagyon szélsőségesen lehet képviselni ezeket az erőket és ezeket az energiákat. Nagy szerencsénk van, hogy ilyen darabokat írtak, amiben ilyen szépen jól bele lehet helyezkedni, és átélni ezeket a valóban nagy végzetes érzelmeket.
Uh-huh. Dojasvili, ha jól értettem az elején, akkor azért valamelyest bevont benneteket a
színrevitelbe. Abszolút, tehát velünk megbeszélve, és végig gondolva, és aztán úgy fordította tovább. Nagyon, például az én karakterem, amelyik a Millerné szerepét játszom. Ő a Schilleri az eredetiben, már a harmadik felvonásban nincs, tehát őt elviszik, és lecsukják, és soha többet nem hallunk róla, és nagyon furcsa egyébként. Nem próbáltuk megfejteni, hogy mi lehet az oka, hogy Schiller elfeledkezik róla. Soha többet nem kérdezi meg, hogy és mi van a mamával, és mi történt az én feleségemmel. Soha senki meg nem kérdezi. És a Dojasvilinek támadt egy ötlete, hogy ezt hogyan fogja ő megoldani, és hogyan fogja ezt a szerepet végigvinni az előadás során egészen a végéig. De ezt nem mondhatom.
Hát ezt nem lehet elmondani, hát persze.
Ezt nem lehet elmondani, mert egy olyan megoldást talált ki, ami egyébként kell figyelni, kell a nézőnek nagyon figyelni, mert van egy pici film bejátszás, ahol lehet tudni, hogy mi történik, és aztán ez a karakter úgy is kezd el viselkedni, és a végén aztán szomorú véget ér neki is.
Aha.
Ez elég rejtélyesen hangzik, hát meg kell nézni az előadást.
És akkor ott mindenki derül.
Remélem.
Hegyi Barbara színművész a vendégem, jövünk mindjárt vissza. Ez az Intermezzo, vendégem Hegyi Barbara, színművész. A Vígszínházban látható az Ármány és szerelem Dávid Dojasvili rendezésében. Ugye azt mondtad, hogy te nem találkoztál vele korábban, amikor a Sirályt rendezte szintén a Vígszínházban, de most igen, ez az első közös munkád vele. Mi volt a benyomásod róla, hogy hogyan működik ő, hogyan gondolkodik, hogyan állítja színpadra a klasszikus darabokat?
Hát mindig próbáltuk kigondolni, vagy menni az ő észjárásával, és mindig felül tudta írni. Tehát nem tudtunk olyan fordulatosak lenni, mint amilyen fordulatos ő maga volt. És ez csodálatos, úgyhogy együtt működve vele, de mindig meg tudott lepni, és még tudott beletenni valamit. Nagyon érdekesen találta ki Nagy Kálózi Eszter játssza a Lady Milfordot, aki egy összetett személyiségű asszony, és ezért azt találta, hogy Eszter játssza Lady Milfordot, de van mellette még 4 táncos lány, akik fantasztikusan együtt dolgoznak vele, és ebből az az asszociációt támadhat, hogy a nő olyan, mint egy polip, vagy egy kaméleon. Mindent behálózó, aha, nem kaméleon, aha, mindent behálózó, akinek a karjaiból nem lehet szabadulni, aki egy több személyiségű, beteges nő, de ennek a vergődésében él saját maga. Nagyon érdekes gondolat. Tehát 5-en játsszák kvázi a Lady Milford szerepét, úgyhogy az Eszter áll középen, de mind a 4 táncos lány ugyanarra van maszkírozva, ugyanaz a kosztümjük van, és ettől egy egész más hatása lesz. Olyan, mint hogyha az udvarhölgyei lehetnének, de mégis annál több. És ez is egy rendezői gondolat, ami egyébként nagyon hozzátesz magához, a Schilleri mondani valóhoz, de nagyon jól talál bele ebbe a mai világba, ahol ez a személyiségek törése, és egyáltalán, hogy ki kicsoda, tehát ugye egy ilyen nő karakterébe ez nagyon, nagyon, nagyon beleillik.
Akár az is megjelenik ebben, hogy mennyire mutatunk más képet magunkról?
Hát az, hogy milyen sokféle, tehát hogy a hatalom őt is hogy tette tönkre, a saját hatalma, a saját személyisége, a saját kiszolgáltatottsága, a saját szeszélye, a saját szenvedélye. Tehát nagyon sok mindent el tudsz mondani egy ilyen színpadi megjelenésről. És ezek mind csodálatos lehetőséget adnak a játszóknak.
Nyilván az egész előadáson végig vonul ez a szimbolikus,
igen,
megjelenítés.
Persze. Igen, nagyon sok helyen, nagyon sok helyen találkozol vele, de hát ez maga a rendezői koncepció, tehát hogy ez mit ad hozzá. Nagyon érdekesen váltja azokat a jeleneteket, amik mondjuk kamerával mennek élőben lentről, és közben fönt játszanak a színpadon. Aztán mi, akik lent vagyunk, följövünk, és fönt is jelen vagyunk, akkor megszűnik a kamera, de aztán egy másik karakter beszél egy kamerába, amit nagyba látsz kivetítve, és mögötte ott vannak a többi szereplők, akikhez beszél. Tehát nagyon, nagyon sok dimenziót tud váltani egyszerre, sok helyszínt tud váltani egyszerre, úgy, hogy közben semmi más nem látsz, csak a Vígszínház nagy színpadát. Hmm.
Ez valahol egyfajta ilyen kép a képben, metódus alapján történik?
Hát az, hogy helyszíneket tud váltani annélkül, hogy valóban váltaná a helyszínt. Tehát aha, te egy pillanat alatt lekerülsz a pincébe, annélkül, hogy megmozdulnál a helyedről. De hát ez egy pillanatnyi mozi, miközben egyébként egy színházi előadást látsz.
De közben ez mégiscsak eltér az úgynevezett hagyományos színházi előadástól. Hát abból a szempontból is igen, hogy egy másik elem, egy másik médium jelenik meg.
Tehát azt lehet mondani, hogy a grúz rendező, David Dojasvili az összes olyan eszközt, ami a filmre, a színházra jellemző, azt mondjuk ebben az előadásban megmutatja, illetve nagyon élvezhetővé teszi egy fiatalabb generáció számára is, de egy idősebb generációnak is, mert nekik meg meglepő, hogy egy ilyet látnak, és érdekes dolog egyébként, hogy fogadják el, vagy hogy utasítják el. Mert van, aki azt mondja, hogy nekem ez túl sok, nem akarok ennyi, nekem álljanak és beszéljenek. Okay. Ehhez képest ez egy nagyon, nagyon más effektekkel dolgozó előadás.
Ez nagyon formabontó, nem?
Gondolom, igen, de közben nagyon szolgálja a történetet. Ha. Tehát mi mind úgy gondoljuk, hogy nagyon előremutató, és nagyon a mi számunkra nagyon élvezetes. Aha. Nagy átélhető pillanatokkal. Ez egy nagyon szép előadás.
És játsszátok még szerencsére sokat, úgyhogy jövünk vissza, mi is itt az Intermezzóban Hegyi Barbara színművésszel. Ez az Intermezzo, Dávid Dojasvili rendezésében játsszák az Ármány és szerelmet a Vígszínházban, Hegyi Barbara színművész a vendégem. Az előbb beszélgettünk nagy érzelmi amplitúdokról, mélységekről, magasságokról, amit egyébként megjelenik a színpadon a tekintetben is, hogy pince és padlás, vagy
hát
a színpadnak a felső része is jelen van. Milyen látvány fogadja a nézőt?
Egy nagyon letisztult díszletet talált ki a grúz, nagyon fiatal díszlettervező, Katya, egy fekete lak, vagy azt a hatást kelti, de úgy fekete, van a színpad tetején van egy fekete emelvény, és előtte pedig vannak ilyen fekete úgynevezett ilyen puffok, amikre rá lehet állni, és mindenfélét lehet velük játszani. Fekete alapvetően, aztán van egy nagy fehér tül, függöny, amire vetíteni is lehet, amivel el is lehet választani tereket. Van ugyanez pinkben, amikor a Lady Milford buduárja, akkor ez egy hátsó anyag lemegy, ami ugyanígy lak, de pink. És tulajdonképpen ez a három szín, a pink, a fekete és a fehér dominálja az előadást.
Nagyon kontrasztos.
Ami a tárgyakat illeti, igen. Nagyon különös fényekkel. Vannak benne különféle ilyen fénycsövek, amik szintén tudnak mondjuk egy börtönt imitálni, vagy más tereket váltani. És ez a letisztultság van, ami a díszletet illeti, illetve a jelmezekben vannak még, amit Bánki Róza tervezett, ezek az érdekes karakterek, amit mondtam Lady Milfordnál, van ez az öt egyforma pink nő, aztán van Hegedűsdé Géza, aki úgy néz ki, mint Karl Lagerfeld, egy fehér macskával, és nagyon, nagyon izgalmasan hófehér hajjal, lófarokban, fekete szemüvegben. Rudolf Péter, aki a Gagliano-t, az volt az inspiráció Róza elmondása szerint, akinek úgy néz ki, mint D'Artagnan egyébként. Én pedig Vivienne Westwood vonalát követem, egy ilyen nagyon csúcsos, feltornyozott hajjal kezdem az előadást, ilyen nagyon fura Halloween kabát, ruha, nem tudod megmondani, hogy mi is lenne az. Ilyen ruhák szerepelnek az előadásban. És aztán mondjuk az én esetemben ez hogyan változik meg egyszer csak.
De ezt élvezted, ezt a megjelenést?
Hát persze, mert nagyon, mert színészként mindig jó valami extrémmel találkozni, valami különössel, és ez nagyon, nagyon különös, úgyhogy nagyon, nagyon szeretem, igen. Uh-huh. És főleg, hogy aztán abban a szerencsében van részem, hogy ez az előadás folyamán változik, tehát látod, hogy hogyan megy tönkre ez a karakter uh-huh. is. Uh-huh.
És a jellemek ábrázolása az hogyan történt?
Nagyon erős elemzések folytak nagyon sokáig, asztalnál ültünk és beszéltük át a karaktereket. Nem említettem még Hirtling Istvánt és Horváth Szabolcsot, mert azt hiszem mindenki nevét, Márkus Lucát, Medvecki Balást említettem, és csak őket, kettőjüket nem, úgyhogy kár lenne, ha kifelejteném. Szóval Dojes Vili nagyon sokat elemzett, nagyon sokat ültünk. Az asztal körül nagy segítségünkre volt Kozma Andris, aki egyrészt tolmácsként, de másrészt a darab dramaturgiaként volt velünk, és ültünk, beszélgettünk, átgondoltuk, kipróbáltuk, és mentünk tovább. És annyira, hogy az utolsó, legutolsó jelenetet gyakorlatilag a Márkus Luca és a Medvecki Balázs az utolsó héten próbálták be
az igen.
a halálukat. Mm. Igen. Mm. Közben kicsit próbáltunk a Margit szigeten, ott voltak próbák, úgyhogy hol itt voltunk, hol a Víg Színházban. Úgyhogy nagyon izgalmas időszak volt. Ezt elkezdtük december elején, 10-e környékén, még karácsony előtt elolvastuk, és aztán január közepén indultunk el uh-huh. igazán, és március 9-én volt a bemutató, úgyhogy innentől kezdve a Víg Színház műsorán ott van Schiller Ármány és szerelme, úgyhogy lehet jönni, és lehet nézni, és várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel.
Már most hétvégén is,
szombat-vasárnap is játszok.
Én nagyon köszönöm, hogy meséltél egy kicsit a háttérmunkáról is, a kulisszatitokról is, és arról is, hogy hogyan állt össze mégiscsak ez az előadás egy grúz rendező, Dávid Dojásvili szemével. Nagyon szépen köszönöm.
Én is nagyon köszönöm. És várunk mindenkit szeretettel.
Hegyi Barbara színművész volt a vendégem itt az Intermezzóban.